Köszöntöm a hallgatókat, hallgassuk meg együtt most az evangéliumot. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok, jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed. Hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor bőjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a bőjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát bőjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre bőjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Nézzük az evangélium magyarázatát. Az előző napok evangéliumi szakaszaiban azt figyelhettük meg, hogy Jézus a hegyi beszédben a legnagyobb parancsolatokat eltorzító írástudói értelmezések ellen fordul. Most pedig tovább lép. A jellem és a cselekvés terén megmutatkozó hiányosságokra mutat rá a vallásos élet azon területein, amelyek egyébként tiszteletre méltóak, így az imádság, a bőt és az alamizsna. A zsidó vallásosság a szétszóratás után, vagyis miután a dioszpórákba jutottak el a zsidók, és ez kezdődött már a babiloni szétszóratással, aztán később a második fogsággal. A szétszóratás után tehát eljutott odáig a zsidóság, hogy fontosabbnak kezdte tartani az alamizsnát, a bőtöt és az imádságot, mint az áldozatokat. Önmagában azt mondható el, hogy ez egy jó irány. Egyébként később ez lett az iszlám három fő vallási kötelessége is. Az ima, a bőt és az alamizsna. Azt mondhatjuk, hogy a farizeizmus ezzel elfogadta a proféták tanítását arról, hogy mi az igazi vallásosság. Tehát alapvetően egy jó irány volt. Az Isten tisztelet fókusza így a jeruzsálemi templom helyett a zsinagóga lett. Ami kezdetben pozitívuma volt ennek, hogy sokkal közelebb került így a farizeusok mozgalma az emberek szívéhez, mint a papság révén, akikkel a kapcsolat leginkább csak az ünnepekre korlátozódott. A farizeusok ott voltak, bár egy elkülönült csapatként, mozgalomként, de ott voltak a nép között, és látható volt az életük az emberek számára. Az ő mozgalmuk is természetesen változott, és amikor Jézus korára érünk, akkor tudnunk kell, hogy már néhány évszázadnyi történelmük van a farizeusoknak is. Bár a tanítás, a vallási ismeretek átadása alapvetően a családtagok, az öregek, az apa és az anya, illetve nagyszülőknek a feladata volt, a farizeusok később az írástudókkal együtt olyan rétegévé váltak a társadalomnak, akik értelmezték a törvényt, akik tanították a népet, és értelmezték a szentírást is. Ezért aztán meglett a tekintélyük, de később alaptomos módon mégis bejutott a gonoszság még ide is. A hatalom és dicsvágy indította őket arra, hogy böjtöljenek, imádkozzanak és alamizsnálkodjanak. Ami tehát a kezdetben jó irány volt, az eltorzult sokuknál ilyen módon, hogy a hatalom és dicsvágy indította már őket erre. Persze nem szabad ezt általánosítani, azért is mondom, hogy sokukban, nem mindenkiben. Bizonyára voltak olyan farizeusok is, akik tiszta és spontán szeretetből tették mindezt, az imádságot, a bődöt és az alamizsnát. Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt. Így kezdi Jézus a tanítását. Néhány jobb újszövetségi kézirat szerint a jó tettek szó helyett inkább az igazságosságot kellene használni. Ezt tudnunk kell, hogy az új szövetség, úgy, ahogy ezt leírta, mondjuk az evangélisták leírták, illetve Pál apostol, hogy a többi írás ez eredetiben nem maradt ránk, hanem már csak a korok miatt is, a sok száz év miatt is másolni kellett őket, hogy teljesen el ne pusztuljanak. És így maradtak ránk különböző korokból kéziratok, legrégebbi kéziratok, illetve a legpontosabb szövegű kéziratokat mondjuk a legjobbaknak, és így az egyik ilyen kézirat szerint, amit Bézának hívnak, itt a jó tettek szó helyett igazságosság áll. Tehát így lehetne akkor mondani, hogy az igazságosságotokkal ne hivalkodjatok az emberek előtt. És ez visszautal a Máté 5. fejezet 20. versére. Ugyanis ott Jézus ugyanebben a hegyi beszédben arról tanít, hogy az ő követőinek az igazságossága felül kell múlja a farizeusokét és írástudókét. Ugyanakkor ezzel az igazságosságukkal, ezzel az igazvoltukkal nem szabad hivalkodniuk. A rabbinikus szóhasználatban ez az igaz volt egy összefoglaló szót jelent, és a vallásosság három fő ágát jelenti, éppen amikről itt szó van, az imádság, a bőt és az alamizsna. Ebben mutatkozott meg valakinek az igaz volta az ő felfogások szerint. Jézus ezekről mondja, hogy nem szabad hivalkodni velük. És konkrétabban meg is magyarázza, hogy ezt hogyan érti. Ne lássák őket az emberek, ez az egyik. Nem maga a tény, hogy látják a tanítványokat az emberek, amikor jót tesznek, nem ez a bűn, hanem inkább az indíték, amikor éppen azért teszik, hogy lássák őket. Egyébként pedig ellentétesnek tűnhetne, hogyha az egész hegyi beszédet így magunk elé vesszük, és azt látjuk, hogy néhány sorral előbb Jézus még arról beszél, hogy úgy világítson a ti életetek, a ti jó cselekedeteitek az egész világ előtt, hogy látván azokat dicsőítsék a mennyei atyátokat. Tehát itt kifejezetten mondja, azt mondja az Úr, hogy látszani kell a jó tetteknek. Itt pedig azt mondja, hogy ne hivalkodjatok, vagyis hogy ne azért tegyétek, hogy lássanak titeket. Látjuk tehát, hogy amit Jézus rosszal, és amit tilt az övéinek, az az, hogy az emberek, illetve a látszat és a tekintetek miatt tegyenek jót. Függetlennek kell lenni az ő jótetteiknek attól, hogy az emberek dicsérik-e őket, vagy nem, vagy egyáltalán, hogy mi a véleményük erről az embereknek. Egyik ismerős pap még régebben, amikor azzal fordultam hozzá, hogy nagyon sokat jelent nekem az emberek véleménye, azt mondta, talán többen hallották már ezt a jó kis hasonlatot, példát, hogy menj ki a temetőbe, és akkor kezd el szidni a halottakat. Csodálkoztam, hogy mit akar ezzel mondani, és megkérdezte, hogy és mit fognak válaszolni. Hát mondom, semmit. És akkor kezd dicsérni őket. Mit fognak válaszolni? Hát semmit. Valahogy így lehetne megközelíteni azt, hogy mit is várjanak a tanítványok az emberektől, amikor jó tetteiket teszik, vagy gyakorolják. Már megkapták jutalmukat. Ezt tudniillik Jézus a farizeusokra érti, és amikor ők alamizsnát adnak. Először úgy tűnik, hogy Krisztus tényleg jutalomról beszél, amikor azt mondja, hogy már megkapták a jutalmukat. Valójában azonban elég szegényes jutalom az, amire a farizeusok vágytak. Az arra vágytak egyszerűen, hogy lássák őket az emberek. Mondhatnánk így is, hogy eléggé alul szabták meg a jutalom mércéjét. Hiszen Isten sokkal többet kíván adni nekünk azért, amiért megnyitjuk a szívünket, és engedjük, hogy ő rajtunk keresztül cselekedjen.
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione nostra, ut possimus et ipsi consolationis qui in omni pressura sua, per exhortationem qua exhortamur et ipsi. Quam magnificat assunt operatum ad hominem.
Az a jutalom, amit a mennyei atya ad nekünk, miközben gyakoroljunk a jó tetteinket, sokkal több, mint amire a farizeusok vágytak. Ők ugyanis csak az emberek elismerésére vágytak, és az meg is kapták. Maga az atya, amikor megjutalmaz, akkor sokkal többet ad, mint amit mi kérünk, vagy megértünk. Túlcsodolóan jutalmaz meg minket. Bár néhány szót ejteni kell itt a jutalom értelmezéséről. E világi viszonyokban a jutalom az magyar nyelv értelmező szótára szerint a pénz vagy tárgy, amelyet kiváló munkájáért, jó szolgálataiért, szorgalmáért, szívességért adnak valakinek. Ez tehát a jutalom. Az isteni jutalmazás azonban nem ilyen. Mert hogyha ezt jobban megfigyeljük, akkor valamiért valamit kapunk. Az evilági jutalom értelmezése szerint. Az isteni jutalmazás elve ez. Valakiért valaki. Hadd magyarázzam meg ezt behatóbban. Az ima, a bőt és a jótékonyság mint személyes megnyilások Isten felé. Tehát valakiért tesszük, ő érte. Imádkozunk az ő szeretetéből. Azért adunk alamizsnát, mert Isten képmását látjuk az embertársunkban. Azért bőtölünk, mert Istenhez fordulunk irgalomért, imádkozva másokért, vagy bűnbocsánatért. Tehát ezek mind személyes megnyílások Isten felé, és ez a megnyílás feléje tulajdonképpen utat ad az Isten szeretete megnyilvánulásainak a mi irányunkban. Tehát valakiért valaki a mi jutalmunk. Isten tehát önmagát adja nekünk jutalmul, az önmaga jelenlétét az életünkben. Fariseusok, amikor az emberek elismerését keresték, akkor, ahogy mondtam, nagyon szűkre szabták a mércéjüket és a tenyerüket. Nem nyíltak meg Istenre, az igazi ajándékra tetteik által. Az alamizsna jelentése. Ennek a szónak a görögben van az eredete, az elemoszína, és később a különböző európai nyelvekben, ahogy a kereszténység révén elterjedt, különböző formákat öltött. Innen van a mi magyar elemózsia szavunk is, ami már tulajdonképpen ma már élelmet jelent, még talán néhányan használják is a jelenlegi magyar nyelvben, viszont eredetileg pénzt jelentett, amikor alamizsnát osztottak. Tulajdonképpen a magyar nyelven már különválik az alamizsna és az elemózsia. De hát időnként alamizsnaként nem pénzt adtak, hanem ételt. Visszatérve tehát a farizósokra, amikor ők alamizsnát osztogattak, vagyis pénzt, akkor összehívták a környék szegényeit, és előtte kürtöltek, hogy mindenki hallja, és természetesen az összehívás eszköze is volt a szegények felé, de azért látták is őket, és az elismerés miatt úgy gondolom alkalmazták ezt a trombitálást. Ez tehát az alamizsna, amiben magát a kürtölést rosszalja az Úr, és azt mondja, hogy a ti jobbotok ne tudja, mit tesz a bal kezetek, vagy fordítva. Vagyis titokban kell maradnia annak, hogy az ember jót tesz. A szentek életrajzából ez egyébként ismerős számunkra. Gondoljunk csak Szent Miklósnak a jó tetteire. De hát ezt nem kell keresni hozzá, akár a korunkból, akár más időszakokból. Mindig voltak olyan szentek, akiknek a jótékonyságba titokban történt, mégis aztán az egész világ tudott róla. Amikor imádkoztok, menjetek be a saját szobátokba, zárt ajtó mögött imádkozzatok. Ez ugyancsak a farizeusi gyakorlatra utal, és annak az ellentéte akar lenni, vagy a megtisztítása a nyilvános látszatimától, hogy ne az utcasarkokon mások szeme miatt, mások elismerése miatt imádkozzunk. És a bőjt az utolsó, amit Jézus említ, még ennek sem szabad látszania. Illatos is be hajadat, és mosd meg arcodat. Ezt tudnélik azért mondja, mert a korabeli bőjt sokaknál azt jelentette, hogy szőrzsákba öltöznek, hamut szórnak a fejükre, és nem mosakszanak. Jézus ennek az ellentétét kéri a tanítványaitól, mert hiszen a bőtnek a lényege nem ez, hanem az, hogy az ember megalázza magát Isten előtt. És ennek nem kell, hogy legyen bármiféle külső jele. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ez a kijelentés ismétlődik háromszor is, mint egy azzal a céllal, hogy megerősítse a hallgatókban, az olvasókban, azt, hogy az Atya a rejtekben mindentudó Istenként jelen van, és figyeli az embernek a szíverezdüléseit, figyeli a szándékait. Neki nincs szüksége arra, hogy külsőleg bizonyítsuk, hogy mit tudunk, mire vagyunk képesek. Ő a szívünk szándékait figyeli a rejtekben. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, örülök, hogy velünk tartottak, és az evangélium tanítása legyen mindnyájunk számára megújulás forrása. Puskás Antalt hallották.
Lucs nézőjárat!